Kedves hölgyeim és uraim, az elkövetkező 30 percben a központi idegrendszer bioenergetikájáról lesz szó. Megpróbáljuk megmagyarázni azokat a régen ismert tényeket, amelyek az agyi anyagcserére oly mértékben jellemzőek, nevezetesen, hogy a testtömeg 2%-át képező sejt, illetve szerv, az egész szervezet oxigén fogyasztásának 20%-áért felelős. Megpróbáljuk megmagyarázni azt, hogy miért van az, hogy az agy felhasználja a szénhidrát készlet 40-50%-át, gyakorlatilag metabolikus szempontból egy fekete doboznak tekinthető, ahová bemegy ez a 40-50% glukóz, 20% oxigén, és kijön nem más, mint széndioxid, víz és jó esetben a magvas gondolatok. Nos, az első ábra az azt a sémát fogja követni, amit én is szeretnék ezen az előadáson követni. Nevezetesen milyen sejtek metabolizmusáról lesz szó. Azért tettem ezt fel, hogy anatómiailag legalább egy kicsit hasonlítsanak a valódi viszonyokhoz. Ugye egy biokémikustól nem szükségszerűen lehet elvárni, hogy ilyen sejteket rajzoljon. Lesz egy agyi kapilláris endotel sejt, ami kell azért, mert a véragygáton át kell hozni a különböző tápanyagokat. Szükségünk van egy hatalmas asztrocitára. Az asztrocita szoros kontaktusban lesz a neuron neuronnal, majd a neuron egy axonban fog folytatódni. Ezen az axonon elhelyezkedik az oligodendroglia sejt a maga nyúlványaival, amely nyúlványok közötti teret alkotják az úgynevezett Ranvier befűződések, majd az axon megvastagodik, és alkotja a szinapszist, a preszinaptikus és a posztszinaptikus neuronnal, és ehhez a szinapszishoz egy további glia, méghozzá astroglia fog tartozni. Egyszerűség és a könnyebbség kedvéért feliratozzuk őket, tehát ez egy asztrocita, ez egy neuron, ez egy további asztrocita, ez egy oligodendroglia, és ez egy asztrocita, és itt pedig a posztszinaptikus neuron található. Nos, a glukóznak át kell menni a véragygáton. Ez meg is történik, a kapilláris endotel sejteken a GLUT1-jel jelölt glukóztranszporter van, amely GLUT1 glukóztranszporter eloszlása a kapilláris endotelnek a vér és az agy felül eső részén jelen ismereteink szerint szimmetrikus, és a glukóz így bekerül az agyi interstíciális szövet közötti térbe, ahol is választani kell neki, hogy az neuron, vagy pedig az asztrocita felé fog metabolizálódni. Mind a két szövetféleségnek természetesen szüksége van a glukózra, de más mértékben van szüksége. Nevezetesen a neuronnak van a legnagyobb glukózészsége, és ezt a glukóztranszporter 3-mal elégíti ki, amely a legnagyobb affinitású glukóztranszporter a sejtben. Ennek megfelelően a glukóz bekerül a neuronba. Hogy ott is maradjon, mint tudják, ehhez foszforilálódnia kell a hexokináz enzimmel, amely hexokináz enzim ATP-t igényel működéséhez. Azonban, mivel a hexokináz a neuronok citoplazmájában olyan hatalmas aktivitást mutat, mint semmilyen más szövetben sem, ezért a hexokinázhoz egy mitokondrium asszociálódik. Miért van szükség a mitokondriumra? Azért van szükség a mitokondriumra, mert a hexokináz ATP-t termel, ATP-t használ fel, és olyan mennyiségű ATP-t használ fel időegység alatt, hogy adott esetben a citoplazma ATP-púrját lemerítené. Azt gondoljuk, hogy ezért asszociálódik a mitokondrium a hexokináz enzimhez, hogy ezt az ATP-depléciót megakadályozza, mert ilyenkor direktben a mitokondriumból szintetizálódó ATP használódik fel ebben a reakcióban. Majd a képződő glukóz-6-foszfát két metabolikus úton mehet tovább. Az egyik metabolikus út a pentózfoszfát ciklus, amely pentózfoszfát ciklusról tudjuk, hogy két fontos terméke van. Az egyik a NADPH, a másik pedig a 5 szénatomos cukorfoszfátok, konkrétan ribózfoszfát. Másrészt a glukóz-6-foszfát folytathatja útját a glikolízisben, ahol is egy sebesség meghatározó enzim várja, a foszfofruktokináz. A foszfofruktokináz ugyanúgy, mint az összes többi szövetben, a legfontosabb regulációja, regulátora a neuronális glikolízisnek, vagyis szokás szerint ATP gátolja, AMP serkenti. Ehhez hozzátennénk két másik reguláló hatást, nevezetesen a pH csökkenése az gátolja a hexokináz enzimet, és a magas ammónia koncentráció az is gátolja ezt a foszfofruktokináz enzimet. Ennek patológiás körülmények között van jelentősége. Majd a glukóz a glikolízisben tovább folytatja az útját, és elér a piruvát szintig. Normál körülmények között azt mondhatjuk, hogy a neuronális piruvátból normál körülmények között nem lesz ismereteink szerint laktát. Azonban a központi idegrendszer intersticiális térterében, sejt közötti terében mégis van laktát. Miért van laktát? Ha nem a neuront termeli, akkor valamilyen más sejt. Majd erre visszatérünk. Nos tehát, a piruvátnak mi lesz a sorsa? A piruvát belép a mitokondriumokba, és a mitokondriumban oxidálódik. Acetil-koenzim A lesz belőle, az acetil-koenzim A belép a citrátkörbe, és a citrátkör a terminális oxidáció ATP-t fog eredményezni. Tehát a neuronális ATP-nyerésnek, energianyerésnek a legfontosabb komponense a glukóz lebontása. Nézzük meg, hogy az asztrocitákban mi a helyzet. Az asztrocitek egy kisebb affinitású glukóztranszporterrel, a GLUT1-jel rendelkeznek. Az a GLUT1 természetesen normál körülmények között messze elég aktivitással és affinitással bír ahhoz, hogy felvegye a glukózt. Ez a glukóz két úton mehet tovább az asztrocitákban. A glukóz egy részéből glikogén képződik. És azt mondhatjuk, hogy ez a tartalék tápanyag, a glikogén az elsősorban a központi idegrendszerben az asztrociták számára áll rendelkezésre, itt képződik. A glukóz másik úton a glikolízis során bomolhat le, és a glikolitikus glukóz lebontás eredménye itt is természetesen piroszőlősav. Azonban azt mondhatjuk, hogy az asztrociták termelhetnek bizonyos körülmények között tejsavat. Tehát a piruvátnak több útja van, több metabolikus útja. A piruvát redukálódhat laktáttá, és a tejsav megjelenik az intersticiális térben, és ezt a tejsavat, az asztrociták által termelt tejsavat a neuronok képesek felvenni. Tehát itt egy asztrocita tejsavat termel, és ezt a tejsavat a neuron képes felvenni, piruváttá alakítja, és oxidatívan képes arra, hogy metabolizálja. Miért képes arra az asztrocita, hogy tejsavat termeljen? Ennek több oka van. Az egyik ok az, hogy az asztrocitákban relatíve kevesebb mitokondrium van, vagyis nagyobb a valószínűsége a tejsav képződésnek. A másik ok pedig a glikogénben rejlik. Azok a stimulusok, amelyek a glikogén lebontást indukálják, nagy mértékű glikogén lebontást indukálnak, azok tejsav képződésre vezetnek, mert olyan nagy mennyiségű piruvát képződik, amely piruvát meghaladja azt a mértéket, ami mértékben tudna oxidálódni a piruvát az asztrociták mitokondriumaiban. Mikor fordul ilyen elő? Előfordulhat két esetben. Az egyik az egy egyszerű patológiás eset, amikor hipoglikémia van. Amikor hipoglikémia van, akkor az asztrociták glikogénje lebomlik, és adott esetben a belőle képződő tejsav segíti a neuront a túlélésben. Ilyen hipoglikémia lehet például egy inzulindependens diabetes mellitusban, cukorbetegségben, az inzulin túladagolásakor. De ugyanez a glikogén lebomolhat akkor, ha az asztrocita érzi azt, hogy metabolikus szempontból egy aktiválásra van szükség, aktiválni kell a központi idegrendszert, energiára van szükség, akkor a glikogén lebomlik, tejsav képződik belőle, amit a neuronok fel tudnak használni, és extra energiát képesek belőle szintetizálni. Nos, nagyjából azt mondhatjuk, hogy a glukóz metabolizmusról, vagy a szénhidrát metabolizmusnak ez volt a rövid összefoglalója. Mit mondhatunk a lipidekről? Fontos hangsúlyozni azt, hogy a lipidek, hatalmas mennyiségű lipid van a központi idegrendszerben, és ez a hatalmas mennyiségű lipid, az mind az idegsejtekben szintetizálódik. Miért? Azért, mert a véragygát nem engedi át a zsírsavakat. Ennek megfelelően a lipid szintézis az kizárólagosan belül, a véragygáton belül történhet. Milyen módon történik ez? Oly módon történik, hogy az acetil-koenzim A kilép a mitokondriumból, és az acetil-koenzim A azután részt vesz a zsírsavak szintézisében, amely zsírsavak ugye szükségesek a különböző membránlipidek szintéziséhez, azután az acetil-koenzim A részt vesz a koleszterin szintézisében, és a koleszterinről ugye azt mondhatjuk, hogy a nagyon nagy mennyiségű membrán miatt a központi idegrendszer koleszterin mennyisége az óriási. Ez adott esetben azt is jelenti, hogy kulináris szempontból az agy fogyasztása az nem tartozik a legegészségesebb táplálékok közé, bár itt étvágygerjesztőként Ambrus Attila gyűjtéséből egy velőrózsák rántva tartár mártással azt lehet látni, de ha ezt a képet a lipid összetevők analízisével megtetszenének mutatni egy kaliforniai fitness klubban, akkor ez valószínű több 90 körüli hölgynél akut egészségkárosodást okozna. Nos tehát, koleszterin óriási mennyiségben szintetizálódik. És van még egy lipid, amelyről kell beszélni, egy nagyon gazdag lipidben, nagyon gazdag sejt, ez pedig az oligodendroglia. És az oligodendroglia metabolizmusával kapcsolatos egy olyan molekula, amelyet régóta ismerünk, de a jelentőségét talán csak mostanában kezdjük felfogni, ez pedig az N-acetil-aszpartát. Az N-acetil-aszpartát a különböző in vivo metabolikus vizsgálatok szerint az egyik legnagyobb mértékben, nagyobb koncentrációban előforduló lipid a központi idegrendszerben. Úgy gondoljuk, hogy a neuronok termelik, az N-acetil aszpartát eljut az oligodendroglia sejtekbe, és ott egy enzimatikus hidrolízis eredményeként acetátra és aszpartátra bomlik, és ez az acetát aktiválódva zsírsavakat és a mielin alkotó részeit fogja a továbbiakban képezni. A béta-oxidáció a központi idegrendszerben nincsen, vagy nem vagyunk benne egészen biztosak, hogy milyen mértékben van. Minden esetre, ha van, akkor nem a véragygáton nem átjutó zsírsavak oxidálódnak, hanem ez a béta-oxidáció, ez talán a lipid turnover eredménye. Nos, azt mondhatjuk, hogy a központi idegrendszer olyan körülmények között dolgozik, mint egy erőmű, amit állandóan csúcsra járatnak. Ez az ábra azt mutatja, hogy az agy aktiválásakor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy néhány százalék, 5-10 százalék tartalék van az agyi metabolizmusban, amit ha összehasonlítunk egy izomsejttel, akkor azt mondhatjuk, hogy ez végtelenül kicsi. Miért van ez a nagyon-nagyon kicsi aktiválhatóság? A nagyon kis aktiválhatóság az azért van, mert ez egy teljes mértékben aerob anyagcsere, és ugye a központi idegrendszer erejébe vannak zárva egy zárt tokba, tehát a vazodilatáció lehetősége az relatíve kicsi, néhány százalékot tágulnak, 5-10 százalékot a központi idegrendszeri erek, valamint a vérnyomással emeléssel előidézhető áramlás fokozódás lehetőségei is korlátozottak. Mi az, ami a központi idegrendszer energiaellátását és a véráramlását egymással összeköti? Úgy gondoljuk, hogy az összekötésben a legfontosabb szerepük az asztrocitáknak van. Nevezetesen úgy mondjuk, hogy abban az esetben, ha a központi idegrendszernek energiára van szüksége, akkor az asztrociták aktiválódnak, és az asztrociták aktiválódása fogja a vazodilatációt eredményezni, méghozzá úgy, hogy az érfal simaizmok relaxációja során. Nos, nézzük meg azt, hogy hogyan is aktiválódhatnak az asztrociták, és ahhoz, hogy az asztrocita aktivációjáról beszéljünk, kikerülhetetlen a glutamaterg neurotranszmisszióról szótejtés. Nevezetesen a központi idegrendszerben a glutamát az egyszerű aminosav, sárgával jelöljük, hogy a glukóztól megkülönböztessük, a leggyakoribb, legnagyobb mértékben előforduló neurotranszmitter, amely glutamát felszabadul, kijut a szinaptikus résbe, átlagosan egy ilyen neurotranszmissziós vezikulában körülbelül 4000 glutamát molekula van, ahol is aktiválni fogja a posztszinaptikus neuronokat a különböző receptorok stimulálásával. Ezek között ugye az ioncsatorna receptorok a legfontosabbak, ezek közül is kiemelkedik az NMDA receptor. A glutamát azonban abban az esetben, ha ott marad a szinaptikus résben, toxikus, ezért a glutamátot el kell takarítani a szinaptikus résből, és ebben a legnagyobb szerepet az asztrociták játsszák, amelyek az excitatórikus aminosav transzporterek működésével a glutamátot felveszik. Mi történik akkor, amikor az asztrocita felveszi a glutamátot? Ezt a glutamátot glutaminná alakítja egy ammónia közreműködésével, és a glutamint visszajuttatja az interstíciális térbe, ahol is a glutamint felveszik a neuronok, lekapcsolják róla, hidrolizálják az ammóniát, és ismételten csak visszaképződik a glutamát, amely felvevődik a neurotranszmittereket tartalmazó vezikulumokba részint, részint pedig a glutamát egy része be fog lépni a citrát körbe, és elégetésre kerül, szerepet játszik abban, hogy a neuronok nagymértékű energiaészsége kielégüljön. Tehát van egy glutamát-glutamin ciklus a központi idegrendszerben. És kérdés az, hogy mibe kerül nekünk a neurotranszmisszió. Tehát miért van szüksége az idegrendszernek ilyen hatalmas energiára? És ezt az alábbi ábra próbálja megmagyarázni, egy nem túl régi közleményből származik, amelyik a szürke állomány energiaháztartását vizsgálja, és azt mondja, hogy az összenergiának, az össz ATP felhasználásnak 47%-a az arra fordítódik, hogy az akciós potenciálokat létrehozzuk és repolarizáljuk utána a neuront. 34%-a a posztszinaptikus eseményekhez kötődik, és relatíve kis százaléka kötődik ahhoz, hogy a glutamát recyclinget, a glutamát ciklust finanszírozzuk, és relatíve kicsi energia szükségeltetik arra, ahhoz, hogy az akciós potenciál során megnövekvő preszinaptikus kálciumot eltakarítsuk az idegsejt végződéséből. Ezt egy kicsit inkább kvantitatívan is meg lehet fogalmazni. Meg lehet fogalmazni úgy, hogy kiszámolták azt, hogy mennyi ATP fogyasztódik akkor, amikor egy ilyen glutamáterg vezikulum felszabadul a maga 4000 glutamát molekulájával, akkor tetszenek látni, hogyha az energiafelhasználást onnan nézzük, hogy a neurotranszmitter bekerült a szinaptikus résbe, akkor a legnagyobb energia arra fordítódik, hogy az NMDA és non-NMDA receptorokon keresztül beözönlő nátriumot eltávolítsuk. Ez az, amire nagyon sok energia kell. Az összes többi, a metabotrop glutamát receptorok, a recycling, az endocitózis, ami kell ahhoz, hogy ezek a vezikulák fúzionáljanak a plazmamembránhoz, ezek sokkal kevésbé fontosak. Ha akciós potenciálra vetítjük az energiafelhasználást, akkor egy egészen más képet látnak. Tessék megnézni, hogy egy akciós potenciál levezénylése az 400 millió ATP molekulába kerül. Tehát hatalmas az ára az aktiválásnak, és ehhez képest az, hogy fiziológiásan megnyitunk egy NMDA vagy non-NMDA receptort, relatíve olcsó. Természetesen ezek a fiziológiás körülmények, patológiás körülmények között, amikor hatalmas mennyiségű glutamát szabadul fel, és a receptorokon keresztül elárasztja nátriummal, kálciummal a posztszinaptikus rést, abban az esetben már egy egészen más képpel állunk szemben. Nos, hogyan adaptálódik ehhez az agy? Az adaptációhoz az kell, hogy az asztrociták nem csak transportert fejeznek ki a felszínükön, hanem az asztrocitáknak vannak metabotropikus glutamát receptorai, amely metabotropikus glutamát receptorokat a glutamát aktiválja. A glutamát aktiválja, akkor ennek az lesz a következménye, hogy az asztrocitákban kálcium hullám indul el, és ez az asztrocita kálcium hullám, a fényesedés jelzi a kálcium hullámot, hatalmas kálcium hullámokat lehet találni, amely kálcium hullámok azután aktiválhatják adott esetben a metabolizmust. Például beindítják a glikogénlebontást, és ezáltal extra energiát fog kapni a neuron abból a célból, hogy vissza tudja állítani az eredeti állapotot. Patológiás körülmények között is fontos szerepük van az asztrocitáknak. Azért kell ezt hangsúlyozni, mert évtizedeken keresztül ezeket csak egy passzív támasztó sejtnek gondolták, és ez a passzív támasztó sejtről azt hitték, hogy lényegében elektromos aktivitása nincs. Ma már tudjuk, hogy igen, hatalmas elektromos aktivitások kötődnek ide, és patológiásan is nagyon fontosak, hiszen például az ammóniatoxicitásra, ha tetszenek emlékezni, ott is a döntő patogenezis szempontjából döntő tényező az asztrociták duzzadása. Itt az Alzheimer-kórban szerepet játszó amiloid beta-peptid és az asztrociták kölcsönhatását látják. Michael Duchenne laboratóriumában készült a felvétel. Lehet látni, hogy a mitokondriumok depolarizálódnak az amiloid beta-peptidtől. Nos, egy ilyen előadás nem lenne teljes a női és férfi agy összehasonlítása nélkül. Tudjuk, hogy az agy ilyen értelemben nemi különbségeket mutat, tehát nézzük meg azt, hogy ugye mit mondhatunk a női agyról, mi az, ami Isten igazából a női agyat természetesen nagy mértékben érdekli. Itt egy közelmúlt esemény látható. Az én medikus csoportom is nagyon nagy érdeklődéssel figyelte, amíg én nem voltam ott, majd csatlakoztam hozzájuk. Mit mondhatunk ezzel szemben a férfi agyról? Hát a férfi agy az természetesen magasabb rendű dolgokkal foglalkozik, tehát itt most ezt nem lehet látni, vagy a hangot nem lehet hallani, pedig egy angol bajnoki mérkőzés az ugye úgy az igazi. Szeretném bekem mozgására felhívni a figyelmet. Ez a beadás egyszerűen csodálatos. Nos, női és férfi agy tehát eltér, de nem erről szól ez a mostani előadás, hanem arról szól, hogy például az elmúlt néhány évben felfedezték azt, hogy a mitokondriumok, központi idegrendszeri mitokondriumokban ösztrogénreceptorok fejeződnek ki, és ezek az ösztrogénreceptorok, hogy kifejeződnek, hogy az agy ösztrogén érzékeny, az nagyon sok pozitív hatással bír. Én itt csak vázlatosan felírtam őket, egy review-ra támaszkodva. Azt lehet mondani, hogy az ösztrogén és a női nemi hormonok nagyon nagy mértékben protektívek az agyra vonatkozólag. Ennek megfelelően talán a nők sokkal inkább védettek a női agy bizonyos kóros, neurodegeneratív és a kor előre haladtával egyre nagyobb szerepet játszó behatás ellen. Majdnem végül egy utolsó mozit szeretnék megmutatni, amelyik Gerencsé Rákos kollégám felvétele, amely mozi a mitokondriumok mozgásáról szól. És ezt úgy látszik, nem tudom elindítani. Ez a mozgás abból a szempontból nagyon érdekes, hogy a mitokondriumok mozognak, méghozzá mozognak az energia éhség felé. A mitokondrium addig mozog, nem tudjuk mi a kemotaktikus idézőjelben inger, ameddig nem talál egy olyan helyet, ahol az ADP szint magas, az ATP szint alacsony, ott megáll és ATP-t termel. Ennek megfelelően azt lehet látni, hogy a RAMVA befűződések között sokkal több mitokondrium van, mert oda mennek a mitokondriumok, ott van szükség is, ugyanis fokozott ATP szintézisre. Nos, hát ez egy nagyon rövid kis összefoglaló volt a központi idegrendszer bioenergetikájáról. Fontos az is, amit nem mutatunk, mert feltehetően nincs. Tehát tetszenek látni azt, hogy nem beszéltünk kopásról. Vagyis a tudomány egyelőre nem bizonyította azt, hogy az agy használata kopást eredményezne. Fájdalomról sem beszéltünk, tehát a gondolkodás sem egy fájdalmas folyamat, vagyis ha önökhöz valaki olyan jelentkezik, majd később állásinterjúval, aki azt mondja, hogy garázsban tartott 0 kilométeres agyamat rendelkezésükre bocsátanám, akkor nyugodtan utasítsák csak vissza. Mivel végére értünk már magam részéről ennek az évnek, én mindenkinek jó ATP termelést kívánok a magvas gondolatokhoz. Ez az ATP termelés ez fordítódjon arra, hogy a rövid és hosszú távú memóriában minél több tudományt tudjanak betölteni, és hát azok, akik pedig vérre, verejtékre és könyvre vágynak, azokat szívesen látjuk tudományos munkára az intézetbe. Köszönöm szépen a figyelmet!